Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden: egy héttel ezelőtt a sovinizmus a médiában, a politikában, a gazdaságban és a kultúrában témakörben. Szakemberünktől megtudtuk, hogy mit értünk pontosan a sovinizmus alatt, és hogy milyen formái léteznek a mai társadalomban. Elhangzott azonban az is, hogy miként különböztethető meg a patrióta érzület és a sovinizmus. Az Összhang utolsó perceiben választ kaptunk még arra is, hogy milyen szerepet játszik a média a soviniszta nézetek terjesztésében. Figyelembe véve a megmaradt és a beérkezett kérdéseket, ha még folytatjuk a beszélgetést. Témánk: milyen hatással van a nacionalizmus és a sovinizmus a nemzetközi kapcsolatokra. Vendégünk Frunda György ügyvéd, nemzetközi jogász, szenátor, az Európai Tanács Jogi és Emberjogi Bizottságának volt elnöke, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Frunda úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk most is élőben a rádiónk négyes stúdiójában.
Én köszönöm a meghívást, jó estét kívánok mindenkinek, és a lehetőséget, hogy folytatni tudjuk ezt a témát. Én azt hiszem, hogy hát nem egy sorozatfilm, de ez egy nagyon aktuális téma, főleg a mai világban, főleg a román realitásban, az államelnök választások előtt, ahol nyilvánvaló, hogy van-e szélsőséges, vagy lesz-e szélsőséges államelnök jelöltünk, ha az Alkotmánybíróság engedi futni, bár én azt hiszem, hogy nem fogja engedni, mert ha engedi, akkor ellentmond magának, hogy miért nem fogadta el a második fordulót, ugyebár. De látjuk a megnyilvánulásait, zárójelbe, ha bevezetés előtt még mondhatnájék ennyit. Egy cégnek vagyok az egyik tulajdonosa, és regionális és megyei igazgatónkkal van évente kétszer gyűlésünk, az egyik most volt, és hajmeresztő, ahogy kollégáim Dél-Romániában, Olténiában, Havasalföldről és Moldovai részéről elmondták, hogy hihetetlen, hogy milyen népszerűsége van Georgescu úrnak, és hogy az ortodox papok sok helyt egyszerűen az Isten tisztelet után minden vasárnap kampányolnak neki. Tehát egy olyan hazaszeretetű politikát építnek ki sovin megütéssel, amelyik nagyon veszélyes lehet Romániájáról jövőjére nézve. Ez csak mint sovin megközelítés, sovinizmus, nacionalizmus, hazafiasság a társadalomban. Úgyhogy ez egy nagyon aktuális téma, és azt hiszem, hogy erről van, amit beszélni.
Rendben. Szenátor úr, folytatva a múlt heti beszélgetésünket, az első kérdésünk az, hogy ön szerint miként jelenik meg a sovinizmus a hétköznapi életben, például a munkahelyeken, és igen, hogyha úgy tetszik, akkor az iskolákban.
Nem. Erre nehéz röviden vagy egy szóban válaszolni, attól függ, hogy hol beszélünk. Tehát ha szűk hazánkról beszélünk, Marosvásárhelyről, Maros megyéről, Erdélyről, egyféleképp nyilvánul meg, ahol ugyebár együtt élünk, magyarok, románok, rómák, más nemzetiségiek, most már sajnos kisebb számba, és egészen nyilvánul meg ott, ahol egy nagy ortodox tenger van, és az emberek egészen máson nyilvánulnak meg. Itt megint, mint csak delikátesz. Emlékszem, hogy ezelőtt vagy 20 évvel az egyik moldovai szenátor kollégám megkérdezte tőlem, hogy mi mikor emigráltunk Romániába. Mondom, hogy élti ez? Hát a családjával mikor jöttek? Mondom, ezelőtt vagy 1000 évvel, nem tudom, egészen pontosan, amikor lehet, hogy csak 800-a. De azt hitte, hogy a magyarok most jöttek az első vagy második világháború után Erdélybe, tehát ennyire nem tudnak történelmet. De mondom, a mindennapokban igen, érződik a feszültség. El kell mondjuk azt is, hogy az elmúlt 100 évben, tehát 18-tól erre fele, 918-tól erre fele, az elmúlt 10-15 évben, elmúlt 5 évben talán a legkisebb a feszültség a magyarok és a románok közötti Erdélyben. Ez több dologgal magyarázható. Egyrészt azzal, hogy nem volt vezető pozícióban szélsőséges párt Romániában. Ugye a hatalmon mindig demokratikus pártok voltak még akkor is, ha nem szerették a magyarokat, de nem volt nagy magyar megnyilvánulás. A második az, hogy a románok, mint állampolgárok nagyon sokat utaznak Magyarországon keresztül nyugatra. Látják a magyarországi viszonyokat, látják a nyugati viszonyokat, és akkor egészen a kultúra, a megközelítés más, mint volt ezelőtt 20-30 évvel. A harmadik az, hogy mi erdélyi magyarok megerősödtünk. Mind intézmények, mind vállalkozók, mind értelmiségiek, felnőtt egy új értelmiségi osztály, egy új politikai osztály, új vállalkozók, és a magyarság most már biztonságban érzi magát. Ha ezelőtt 20-30 éve, 90 után, főleg a fekete március után szükség volt arra majdnem naponta, de hetente többször, hogy emberek jöttek be az RMDSZ-hez, hogy kirúgnak, vagy fenyegetnek, vagy problémám van az, mert magyar vagyok, ez már nincs. Ma normális, hogy Marosvásárhelynek magyar polgármestere van, hogy magyar megyei tanácselnöke van, hogy barátságosabbak lettek a viszonyok. Nem csak toleránsok, hanem tisztelettudósabbak. Igen, tiszteletelismerők, meg elnézést. Tehát sokat javultak a viszonyok, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a román társadalom, de magyaroknak is egy része, a szélsőséges magyarok között is vannak szélsőségesek, persze Romániában az a baj, hogy van 3 szélsőséges párt a parlament. Ezt ugye, bár a parlamenti választások után, ezek egy közös frontot nyitnak mind az ellen, ami demokrácia, mind az ellen, ami más nemzetiségű, más vallású, sokszor Európa ellen, NATO ellen, tehát mind az ellen, ami normális lenne, és próbálják ezt a szélsőséges politikai megközelítést alkalmazni törvényekbe, ez a félelmetes.
Következzen akkor a témaadó kérdésünk, hogy milyen hatással van a nacionalizmus és a sovinizmus a nemzetközi kapcsolatokra?
Hát itt is különbséget tenni, tehát egy első meggondolásom, megközelítésem az, hogy azt látjuk, hogy olyan demokratikus országokban, mint Németország, Franciaország, Olaszország, de akár csak Hollandia például, a szélsőséges pártok nyertek az utolsó időben. Németországban nem sok idő múlva lesznek a parlamenti választások. És az AfD, az Allianz für Deutschland, a Németországért való szövetség, amelyik egy szélsőséges párt, amelyik nyíltan kimondja, hogy a migránsokat nem migránsokat kell befogadni, hanem migránsokat kell kiküldeni rögtön a hadsereg repülőivel, hogy ki kell léptetni Németországot az Európai Unióból és a NATO-ból. És ennek a pártnak a támogatottsága 20% fölött van. És annak a koalíciónak, amely évtizedeken keresztül vezette Németországot, és amely befolyásolja egész Európának az életét, a kereszténydemokrata, a szociáldemokrata koalíció nem tudja elérni az 50%-at. Tehát igen van. Azt látjuk, hogy Franciaországban Macron elnöknek a pártja elvesztette a többséget, és egy olyan foltozott koalíciót hoztak létre, amelyben a szélsőségesek mindig zsarolni tudnak, és látjuk, hogy több kormány megbukott. Azt látjuk, hogy Olaszországban egy szélsőjobb oldali párt vezeti az országot, de az is igaz, hogy Meloni asszony, amióta miniszterelnök, nem annyira szélsőséges, sokkal európai módszerekkel vezeti az országot, és egy stabil társadalom lett. Tehát azt látjuk, hogy az Európai Uniót, mint szövetséget, gazdaságilag is, politikailag is egyre inkább harapják, marják oldalról, próbálják gyengíteni, ami egy nagy veszélyt jelent mindannyiunkra, európaiak számára, mert ott van az óceán túlsó oldalán Trump elnök, aki ő is egy szélsőséges irányba vezeti az Egyesült Államokat, egy teljesen jobboldali kormány. Elon Muskon keresztül megpróbál beleszólni az európai problémákba, látjuk, hogy az AfD konferencián üzent a németeknek, és azt mondta, felejtsék el a történelmet, felejtsék el Hitler, felejtsék el, ami történt előtt, az már a múlté, a szélsőségeket kell támogatni. Mindez veszélyt jelent nekünk, a mi generációnk, de főleg a gyerekeink és az unokáink generációra. Úgyhogy egy nagyon nehéz, ellentmondásos időszakot élünk, ahol sajnos a szélsőséges, nacionalista, sovén pártoknak egyre inkább nagyobb hangjuk van a mindennapjainkban. És ez nem csak egy elméleti példa, ez nem csak az, hogy azt mondjuk, hogy mi lesz. Hát például a Romániának egy szélsőséges elnöke lesz Georgescu-ra gondolok. Épp úgy, mint a második világháború előtt, a szélsőséges elnökök létre tudták hozni a többséget a parlamentbe. Hitler nem puccsal jutott erőre, hanem ők választásokat nyertek meg, de úgy, hogy kisebbségbe voltak. Elég volt neki 2 év, hogy átálljon az egész társadalom és többségbe jusson. Ha Romániában Georgescu úr megnyeri a választásokat, bár nincs alkotmányos joga, hogy megmódosítsa a parlament döntését, a kormány döntését így tovább, csak időkérdése, hogy mikor lesz parlamenti többség, és mikor fogja a saját kormányát kinevezni. És nem 10 évekről beszélünk, hanem 1-2 évről. Ahogy én ismerem a román társadalmat és a román politikát. 1-2 év. És annak az első határozottai, döntései között az lesz, hogy megszüntessék az RMTS-t, kiszorítsák az RMTS-t a politikából, a magyarságot a politikából, és egy nacionalista, sovin magyar ellenes politika jöjjön létre, aminek az lesz a következmény, hogy a magyarokat arra fogják kényszeríteni, hogy elhagyják a saját szülőföldjüket. Tehát nem szavakkal játszunk, hanem egy reális jövőt próbálok elővetíteni, amit most, amikor tárgyalunk és a választásokon, még meg lehet előzni, orvosolni lehet. De ez épp így van, mint betegsége vagy akármi mással. Könnyebb megelőzni, mint utána orvosolni.
Nem beszélve arról, hogy nem kell ahhoz 1-2 év, hogy tönkre legyen téve mindaz, ami eddig kialakult, pontosan, ami eddig felépült.
Pontosan, erről van szó. Tehát egy ilyen szélsőséges vezetés azzal kezdeni, hogy bojkotálna a parlament munkáit. Nem fogadná el a törvényeket, nem írna alá, vissza küldene vitára, és biztos vagyok benne, épp úgy, hogy máskor, eddig is előfordult, máskor is megtörtént, hogy a liberálisok átmentek a szocialistákhoz, a szocialisták átmentek a liberálisokhoz, a demokrata, akármilyen párt volt Romániában, balra-jobbra forogtak annak függvényében, hogy mi volt az érdekük. De ha Georgescu úr megnyeri, akkor, és a szélsőségeknek most van összesen 35%-uk a parlamentbe, idő dolga, és nem hosszú idő, hogy meglegyen a többségük. Ez azt jelenti, hogy egy szélsőséges embert fognak oda nevezni miniszterelnöknek, aki megszünteti azt, hogy nemzetközi gazdasági kapcsolataink legyenek. Megszüntetik a külföldi befektetéseket Romániában. És megint elmondanám azt, hogy egyeseknek tetszik, magyaroknak is, de főleg sok románnak, hogy hazafiak vagyunk, hogy azért vannak a nyugat vállalatok, nyugati bankok, mert itten kihasználnak, kihasználják a román piacot, kihasználják a mi pénzünket. Téves, uraim, hölgyeim és uraim, téves. Ezek a cégek itt Romániában adnak munkahelyet. Itt Romániában fizetik meg a román állampolgárokat, akik dolgoznak. Fizetik a fizetést, fizetik az áfát, fizetik az adót. Ebből mindannyian jól járunk. És ha mi azt akarjuk, hogy jól éljünk, akkor ezekkel szemben olyan román cégeket, magán vagy közcégeket kell létrehozni, amelyek képesek felvenni a gazdasági versenyt és legyőzni őket. Igaz? Mert én egyetértek azzal, hogy én személy szerint nyáron mindig a piacon vásárolok hazai termékeket. Ismerem a kofánékat, viccelünk, és persze, hogy a Szentgyörgyi, vagy Nyáradmenti, vagy Nagyernyei, vagy Vajtaszeményi paradicsomon paprikát veszem meg, vagy a húst, a felvágottat, nem veszem meg a Lidlből, vagy a Selgrossból, hanem Fazakastó Petritől, vagy a másik magyar, vagy ilyen hentesektől. Igaz? De ahhoz, hogy ezt vegyem meg, olyan minőségű kell legyen, és olyan árba kell legyen. Mert milyen az ember, ha nekem van román cukor, és van ukrán cukor, és az egyik 9 le, és a másik 4 le, melyiket fogom megvenni?
Amelyik jobb?
A 4 lejest. Igaz? Mert ez így van. Nincs nagy minőségű különbség, megeszhet. De erre ezt kell csinálni, tehát nekünk azt kell támogatni egy jó gazdaság, és megint itt, mert ez is véleményem szerint, ez hazafiasság, amit most látok, nem sovinizmus vagy nacionalizmus. Tegnap nyilatkozott Táncos Barna a költségvetési tervezetről. Nem tudom, ha látta. És azt mondta, hogy az államelnök hivatal költségvetése 10%-kal csökken, a szenátusé 5%-kal, a képviselőházé 9%-kal, de az, ami eddig nem történt, nő a tanügynek a költségvetése, nő a befektetési minisztériumnak a költségvetése, és az egészségügyi minisztériumnak a költségvetése 50%-kal. Ilyen még nem volt. Na ez a pozitív hazafiasság, hogy befektetések legyenek, hogy a gyerekek tanuljanak, és hogy jövőjük legyenek, nem ilyen iskola legyen, hogy teszem-veszem, és az egészségügyet támogatni. Ez az egészséges hazafiasság, amiről beszélünk. Nem az, hogy kizárjam a külföldi befektetőt, hanem megteremtsem a román vállalkozót, a román közintézményeknek azt a lehetőséget, hogy biztosítsák a minőséget tanügyben, egészségügyben, befektetésben, gazdaságban a román vállalkozóknak, épp úgy, mint a külföldieknek.
Visszakanyarodva a ma esti témánkhoz.
Ez is az volt, bocsánat, mert azt beszéltük, hogy sovinizmus.
Igen, így van, így van.
Versus hazafiasság, egészségügyes hazafiasság, vagy patriotizmus.
Véleménye szerint mi van, vagy mi állhat az egyre terjedő nacionalizmus mögött?
Nézze, ha történelmileg közelítem meg a dolgot, akkor Európa elmúlt pár száz évében nem volt olyan 50 év, hogy ne lett volna egy háború két szomszéd között, vagy ne lett volna volt két világháború, ugyebár 16-ban és 30-as évek végén, tehát kevesebb, mint 50 év alatt. Na most a második világháború óta eltelt mindjárt 80 év, igaz? 45-től. Na most 45-től errefele igaz, hogy volt egy hidegháború a NATO és a Varsói szerződés között, igaz, hogy volt utána szétesett Jugoszlávia, és volt egy helyháború, de nagy háborúk nem voltak. Nem nagy háborúk voltak. Úgyhogy ebben a nagy jólétben, ami Európában volt beleértve minket is, az európai kormányok, demokratikus kormányok, mint az életszínvonalra koncentráltak. Nőtt az életszínvonal mindenféle szempontból, egész Európában. Egy dologra nem gondoltak, mert itt voltak az amerikaiak, itt van NATO, és ez megvéd minket, hogy mi lesz a NATO-nak, az amerikaiaknak egy olyan elnöke lesz, az, hogy én nem segítelek többet titeket, meg kell védjétek magátokat. Nincs egy európai hadsereg. Igaz? Létre kell hozni, vagy nem kell létrehozni? Ez pénzbe és időbe kerül. De ezt létre kell hozni. A szélsőséges pártok, a sovén, a nacionalista pártok, ezt használják ki? Ezt használják ki? Mit mondanak? Elég van ebből a közös Európából. Az AfD azt mondja, hozzuk vissza a márkát, holnap lemondunk az euróról. Arról nem mond egy szót se, hogy a német állampolgárnak az kiadása legalább 10%-kal kisebb egy közös európai fizetőeszközzel, mintha minden országnak, nemzetnek saját fizetőeszköze lenne. Mint jelent a rosszul értelmezett hazafiasság, hogy nem mondunk le a márkáról például. De ugyanezt el tudom mondani Marine Le Penről is, aki hasonlóakat akar Franciaországban.
A beszélgetésünk a válaszai fényében hogyan használják a politikai pártok a sovinizmust a szavazóbázisok megerősítésére?
Hát pont erről beszéltem, ezekkel az üzenetekkel. Ezekkel az üzenetekkel, hogy nekünk Európa nem kell, mi Európának csak adunk, nem kapunk. Tehát Románia, nagy úr, Románia 9-szer annyi pénzt kap évente, mint amennyit ad. 90 milliárd eurót kapott most az elmúlt időkben, tehát ennyi pénzt Románia sose tudott volna befektetni, nem kapott volna sehol. Hogy értsük meg egymást. Na most azt mondani, hogy én támogatom a román mezőgazdaságot visszatérve, vagy vegyél román tévét, vagy román ceruzát, mert a kezében van, vagy román autót, ahhoz olyan kell legyen a minőség, az meg kell adjam ezt a lehetőséget, ezt fejleszem. Nem azt, hogy azt mondjam, hogy én kizárom, vagy elszigetelem a külföldi befektetőt, vagy védővámot vezetek be, vagy pluszadókat vezetek be, mert azzal nem fog a román ipar fejlődni, csak akkor, ha konkurenciális, ha ráveszem, hogy minőségileg nőjön az a társadalom. Tehát ez a sovinizmus, a gazdasági sovinizmus, politikai sovinizmus, aminek mi most részvevői vagyunk. A mi hátunkon, a mi fejünkön, a mi agyunkon keresztül próbálják ezt bevinni, és ennek kell ellenállni.
A beszélgetésünk második részében szóljunk arról is, hogy oktatás és fiatal generáció, mit tehet maga az oktatási rendszer a soviniszta nézetek megelőzéséért?
Nagyon-nagyon sokat. Nagyon sokat. Tehát nem tudom, mikor tárgyalt utoljára tinédzserekkel. A mostani tinédzserek nem tudják azt, hogy mi a kommunizmus. Nem tudják azt, hogy mit jelentett a Ceausescu periódus. Ha elmondja egy mostani 20 évesnek, 15 évesnek, 20 éves, 25 évesnek, hogy te akkor nem lehetett húst venni, nem volt szalámi, nem volt fűtés, nem elvették a villanyt. Nem hiszik el? Ezek mesék. És ezért a román társadalom, a román politikum felelős. Mert most döntötték el, hogy lesz a történelem, Románia történelmén belül egy olyan része a történelmének, hogy megtanítsák őket, hogy mi volt a kommunizmus. Nem tudják. Nem tudják, nem hiszik el. Tehát azért könnyű a szélsőségeseknek rávenni a fiatalokat, mert azt mondja, minden ember egyenlő. Legyen egyenlő a vagyon, ez szépen hangzik, ezt már egy párszor eljátszották a történelembe, de konkrétan mit jelent, hogy megnyomorítom a gazdagot, de a szegény nem fog jobban élni, csak annak fog örvendeni, hogy elveszem a gazdagtól a pénzt. Ezzel kell rávenni a fiatalokat, tehát felvilágosítani kell őket, hogy mi ez. És hála az Istennek láttam olyan tévéadásokat, pár tévécsatornán, amit megpróbálják ezt. De sajnos a nacionalista tévéadók többségben vannak. Többségben vannak, akik félrevezetik az embert. És az emberek többsége inkább azt az egyszerű adást nézi, amit megért, ami az ő nyelvén beszél, azért, hogy elnyerje a szavazatát, és nem azt, hogy gondolkoz, hogy mi van. Most mondta a jelenlegi tanügyminiszter, hogy Romániában a leérettségizett diákok 40%-a funkcionálisan analfabéta. Tehát nem érti, nem tudja értelmezni azt, amit elolvas. Ezt nagyon könnyen meg lehet akár milyen szinten játszani. Tégy el egy gazdasági jogi, egy regényt olvasson el, és mondd meg, hogy mit értettél ebből. És rájössz, hogy nem érti, hogy mit olvasott. Mit értett? Tudja, hány százalék a romániai lakosságnak olvas több mint 5 könyvet évente? Körülbelül mit gondol? Mondjon egy számot.
20, 18.
Pont fele, 10. 10%-a olvas több mint 5 könyvet. És nem kérek minőség. 5 könyvet, tehát nem szakmai könyvet. Ez a nagy baj. És meg kell érteni, meg kell magyarázni, a könyvet azért olvasod el, vagy olvastuk, és miért is kéne a fiatalok olvassák, mert egy könyvet, mikor elolvasod, a te lelki világodon keresztül megy. A hősnek, az ellenhősnek, a szerelemnek, a harcnak, a minden eseménye. És az nyomot hagy, nem tartod észbe felét a könyveknek, amit elolvasod 20 éves korában, nem emlékszik rá, biztos vagyok, én sem. De a gondolkodásomat befolyásolta, alakította, és így alakult ki egy normális, kiegyensúlyt, építő, jövőt látó gondolkodás. Ezért kell könyvet olvasni. Ezért kell könyvet olvasni. Nem beszélve annarra az élvezetről, értelmiségi élvezetről, hogy a könyvnek van egy illata. Megfogod azt a lapot. Hát én nem tudok telefonon vagy tabletten olvasni könyvet. Igaz? Persze azt mondják, hogy ez már egy kimúló generáció, de ezt kell visszahozni, mert ez a varázsa a könyvnek, a műveltségnek.
Maradjunk még a fiatal generációnál, ugyanis megkérdezzük még azt is, hogy akkor hogyan taníthatjuk a fiatalokat a toleranciára, és a sokszínűség tiszteletére?
Hát elsősorban saját példával. Tehát hiába mondja a tanár az, hogy fiam, tiszteld a szomszédodat, mert más vallású vagy más nemzetűségű. Ha te otthon azt hallod, hogy anyát, apát szidják és káronkodnak, ezt otthon kell elkezdeni, az otthoni mindennapokkal, hogy megtanítsák azt, hogy a szomszéd gyerek, aki más nemzetűségű, más vallású, azt nem elítélem, ha megpróbálom megérteni, és épp úgy, ahogy minket tanítottak gyerekkorunkba, mi 3 nyelvet beszéltünk. A magyar, a román, a németet. És amilyen családhoz mentünk, olyan nyelven beszéltünk, most nem folyékonyan, nem úgy beszéltünk, de megértettek, és megértettük. És azt hiszem, hogy ezt kell visszahozni, és vannak román barátaim, ismerőseim, akik a gyerekeiket, főleg óvodában, elemi osztályokban, magyar óvodában adják, hogy megismert, vagy otthon úgy beszélnek, hogy megismert a magyar irodalmat, a magyar kultúrát. És ezzel csak nyerni tudsz. Ezzel csak nyerni tudsz. Minél több kultúrát, nyelvet ismersz, annál gazdagabb vagy. Annál nagyobb a jövőd.
Milyen hatással van a sovinizmus az ifjúság identitására és önértékelésére?
Hát ezt látjuk most, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok fiatal felsorakozik román fiatal, ez a szélsőséges ideológia idegengyűlölő mellett. Igaz? Azt látjuk. Épp úgy, hogy persze vannak magyar fiatalok is, akik úgy érzik, hogy büszkeség, ha ők Romániában, mint magyarok, nem beszélnek románul. Ami a világ hülyesége. Tehát ha te érvényesülni akarsz Romániában, a saját érdekedben, jól kell beszél románul, és az nem elég. Ahhoz még kell beszél legalább angolul, franciául vagy németül, és most már azt mondom, amit mi most már nem tudunk behozni sem maga se én, de most már meg kéne tanulni egy kínai nyelvet, vagy egy koreai, vagy egy japán nyelvet, ha jövődre gondolsz, és érvényesülni akarsz. Igaz? Tehát ehhez kell egy nagyon szolid elemi iskolában, családban kialakult életfilozófia, műveltség, életfelfogás, és én örvendek a mostani tanügyi miniszternek, aki rég nem láttam milyen minisztert, aki ilyen irányba próbálja vezetni a diákokat és az egész romániai oktatást. Én remélem, hogy sikerül se lesz.
Összhang a műsor címe. Léteznek-e sikeres példák olyan országokban, ahol sikerült visszaszorítani valamilyen formában a sovinizmust?
Nézzem, a sovinizmus visszaszorítása, illetve annak virágzása időben hullámzik, amint mondtam, a háborúkkal. mikor túl nagy a béke és túl jól megy a sorsunk, akkor inkább lesznek a fiatalok, vagy el tudják őket vinni a sovinizmus vele, vagy pontosabban gazdasági krízisbe. Gazdasági krízisben. Az AfD Németországban nem azért nyer most, mert nagyon jól menne a gazdaság, hanem azért, mert visszaesett. Azért, mert volt egy rosszul felfogott, rosszul alkalmazott nemzetpolitika, amikor a nemzetvezetőség Angela Merkel alatt azt mondta, hogy túl öreg a társadalmunk, szükségünk van idegenekre, de ez nem azt jelentette, hogy amikor kinyitottuk a kaput, bejön boldog-boldogtalan, szélsőséges és pacifista, és aztán problémát okoz a társadalomba, hanem azt jelenti, hogy befogadunk évente 100 000-re, 500 000 ember, de tudjuk, hogy ebből kell ennyi kőműves, ennyi orvos, ennyi lapától. Épp úgy, hogy Németországban fel a migránsok építették fel a II. Világháború után, hogy beengedtem minden migránst, ez azzal járt, hogy nagyon sok migráns szélsőséges, aki Európában van. Igaz, kisebbsége van, de a szélsőséges pártok. Nem mondják azt el, hogy van Németországban 100 gyilkosság, hanem a 100-ból egy van, amit egy arab követel, és mindenki azt fogja mutatni, és azt fogja mutatni, és ezzel megerősödik. Igaz vagy nem? Vagy egy erőszak, vagy egy karácsony megcsúfolása. Tehát ezt nagyon könnyű kihasználni akkor, ha egy ilyen dolog van. És igen, ezt a migráns politikát át kell gondolni, hogy kit engedünk be, és kit nem Európában. De van egy jó hírem a Vásárhelyi Rádió hallgatóinak, a magyaroknak. A migránsok nem akarnak se Erdélybe jönni, se Magyarországra jönni. Ők Németországba, Franciaországba, tehát nekünk ez nem egy reális problémák, hogy átmennek, kicsit vannak. Emlékszik ezelőtt 2-3 évvel, volt az a székelyföldi téma, nagyon mediatizált volt, az a pék.
Ditron,
igen. Emlékszik?
Igen.
Hogy fel voltak háborodatva a székelyink, hogy mi van? És nagyon jó kenyeret sütött, mi volt a probléma vele? Igaz?
Frunda úr, két műsorban beszéltünk erről a témáról, befejezésül. Miért fontos? Miért volt fontos az, hogy beszéljünk a sovinizmusról, és mit tanulhatunk a múlt hibáiból?
Hát azt, amit eddig próbáltam elmondani, azért, mert Romániában ez egy aktuális téma a választásokon, ezeket az időket éljük meg. Megtapasztaltunk saját bőrünkkel, hogy most nemrég az elnökválasztások első fordulójában hogy lehet egy nacionalista sovin politikával félrevezetni a tömegeket, főleg akkor, ha van egy ellenséges külföldi támogatásod. Ugyanez a politika folytatódik ma is a választásokon. Látjuk azt, hogy mennyire megszakadt a román társadalom, mennyire polarizálódott a román társadalom, mennyire van egy ilyen szélsőséges támogata, egyre növekedő tömeg, lakosság nagy százaléka, és mennyire kisebbségben kerül az a romániai értelmiség, aki egy európai felfogású, egy szabad elvű felfogású, egy keresztény felfogású, amelyik a tolerancia, a másik nemzet elismerésére, kultúrának megismerésére, tiszteletére, nemzet tiszteletére próbál revinni. És itt nagyon fontos szerepe van az egyházaknak. Nagyon fontos szerepe van az egyházaknak, mert az egyházaknak most nagyon sok helyt, főleg vitéken, a papoknak sokkal erősebb az üzenetük és a meggyőződésük, képességük, mint a politikusoknak. Politikusokat látjuk tévében, látjuk Bukarestben, vásárhelyeket, mert képviselnek a parlamentben, ritkán látjuk, vagy ritkán vannak itt a rádióban, vagy a parlamentben, kevesebb a befolyásuk, de viszont a helyi papnak a román vagy magyar községben vasárnap sokkal nagyobb a befolyása. És ne felejtsük el, minek van a legnagyobb befolyása?
Az egyháznak.
Annál is nagyobb? Az online-nak. Az online-nak. Ellenőrizhetetlen, mindenki azt mondja, amit akar, nem lehet kitámadni, ez se jó, hogy nincs egy felelőssége online.
a végső következtetések helyett, mert erre már nem jut idő. Milyen tanácsot adna azoknak, akik minden a mindennapokban találkoznak a soviniszta nézetekkel vagy megnyilvánulásokkal?
Egy perce van a válaszra.
Ilyen bőkezű? Tehát mit...
Vannak ilyen napok.
Saját magunk viselkedésével, saját magunk példájával, mindenki a saját kis világában, munkahelyén, baráti körbe ezeket a problémákat próbálja megoldani, és minél több embert kapni arra, a toleráns magatartásra, az igazi hazafiaságra, az igazi nemzet szeretetre, mert én tudok jó magyar lenni Romániában, és hűséges állampolgár ennek az országnak, de elvárom, hogy ennek ellenében tiszteljék a nemzetiségemet, a jogaimat, a vallásomat, és hagyják, hogy legyek egy itthon boldoguló magyar.
Szép lassan az összhang végéhez közeledünk. A két műsorból mi lenne az a mondat, az a gondolat, az a tény, amit kiemelne a legszívesebben?
Hát nem lehet ezt összefogni egy mondatban. Tehát csak azt tudom mondani, hogy értékeljük azt, amit elértünk. A nyugodt hétköznapjainkat, az anyagi és társadalmi helyzetünket, a kultúránkat és vallásunkat. És így próbáljunk itthon boldogan élni, alkalmazva azt, amit szüleinktől, nagyszüleinktől tanultunk, és ugyanazt adjuk át a gyerekeinknek, hogy tovább vigyék.
Szenátor úr, köszönjük, hogy a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang vendége volt. Köszönjük a válaszokat és ezt a beszélgetést is.
Én köszönöm a lehetőséget, kellemes estét mindenkinek.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Frunda György ügyvéd, nemzetközi jogász szenátor, az Európai Tanács Jogi és Emberjogi Bizottságának volt elnöke nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök. Az összhang szerkesztő műsor vezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.